Ez egy vaskos dokumentum. Mindenkinek ajánlom, hogy húzza maga elé, és rágja át magát rajta.
Megjelent egy 400 oldalas tanulmány, ami ébresztőt fújt Európának. Orbán Viktor is szívesen olvassa, pedig a szerzője nem más, mint egy brüsszeli legenda, Mário Draghi, az Európai Központi Bank egykori nagyhatalmú elnöke, akit hazájában, Olaszországban évtizedek óta csak Super Mario-nak becéznek. Draghi az eurózóna megmentőjeként vonult be a közelmúlt történelmébe, majd rövid ideig olasz miniszterelnök is volt. Aztán tavaly izgalmas feladatot kapott az Európai Bizottság elnökétől. Mondjon valami okosat arról, hogyan vehetné fel a versenyt Európa az Egyesült Államokkal és Kínával.
A very warm welcome to you, Mario Draghi.
Growth has been slowing down.
A növekedés már régóta lelassult Európában. Ezt mondta az Európai Központi Bank korábbi elnöke, miután bemutatta az Európai Unió gazdaságának versenyképességéről szóló jelentését.
Draghi azt mondja, nincs vesztegetni való időnk, muszáj a tettek mezejére lépni, különben veszélybe kerülhet a jólétünk, a szabadságunk és a környezetünk is. Ezért hatalmas, összeurópai befektetési programot és közös európai hitelfelvételt sürget.
Lassú haldoklás, ez az alternatíva, figyelmeztetett Draghi.
Juhász Réka a világ egyik legjobb egyetemén, a British Columbia Egyetemen tanít Kanadában, és az iparpolitika az elsődleges kutatási területe. Vele beszélgetek a műsor első felében, utána pedig érkezik Magyari Péter, a Válasz Online újságírója, akivel átbeszéljük a Draghi jelentés politikai kockázatait. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. De Draghi azt mondja egészen konkrétan, hogy évente 800 milliárd eurónyi beruházásra lenne szükség az EU-ban, ami GDP-arányosan nézve nagyobb a Marshall-segénynél is, amit ugye a második világháború után az Egyesült Államok költött Európa újjáépítésére. Itt mit kell pontosan beruházás alatt értenünk?
Hogyha ezekre a különböző kihívásokra komolyan akar választ adni az Unió, itt többfajta beruházásra van szükség. Ugye a megváltozott geopolitikai nemzetbiztonsági helyzet miatt szükség van egy nagyon komoly védelmi ipari fejlesztésre. Egy másik kihívás ugye a dekarbonizáció megvalósítása. Itt is szükség van nagyon nagy mértékű beruházásokra. A harmadik kihívás az az évek óta ismert európai probléma, mely szerint nagyon lassan növekszik a termelékenység, és ahhoz, hogy ezt a termelékenység növekedést serkentse, az uniós szintű gazdaságpolitika Draghi szerint itt is beruházásokra van szükség.
Igen, ez jó is, hogy említed ezt a termelékenység kifejezést, mert valahogy ez tűnik az egyik kulcsfogalmának ennek az egész jelentésnek. Itt nagyon meggyőzően mutatja be, hogy az európai gazdaság az elmúlt 20 évben egyre jobban lemaradt az amerikai és a kínai gazdaságtól is, és ezt leginkább a termelékenységi problémára vezeti vissza. Hogy kell azt érteni, hogy alacsony a termelékenységünk, és miért alakult ez így?
Az, hogy alacsony a termelékenység növekedés, az lényegében azt jelenti, hogy a jövedelem gyarapodása, a gazdasági életszínvonal évről évre való növekedése, amit igazából az ipari forradalom óta legalábbis a nyugati világban megszokottá vált, az a historikus átlaghoz képest jelentősen elmarad. És ez egyébként Európában azért különösen égető, sürgető probléma, mert hogyha egybevesszük ezt a problémát azzal, hogy európai szinten előregedő félbe vannak a társadalmak, ez azt fogja jelenteni, hogyha ez a termelékenység növekedés nem emelkedik középtávon, akkor az európai gazdasági színvonal nem hogy stagnálni fog, hanem jelentősen és drámaian vissza fog esni. Az, hogy miért marad el az európai termelékenység növekedés mondjuk az amerikaitól. A jelentés maga igazából ennek egy aspektusával foglalkozik, és ez pedig nem más, mint az, hogy a jelentés szerint az Európai Unió gazdaságai nagyrészt kimaradtak a digitális forradalomból az elmúlt két évtizedben. Megnézi, hogy a 2000-es évek elején, illetve most mik azok a cégek Amerikában, illetve mik azok a cégek Európában, akik a legtöbbet költöttek kutatásfejlesztésre. Ugye azt gondoljuk, hogy a kutatásfejlesztés az, ami az új ötleteket, az innovációt serkenteni fogja. Ez az, ami hosszú távon a termelékenység növekedésnek a motorja. És azt látjuk, hogy a 2000-es évek elején mindkét gazdasági területen az úgynevezett ilyen hagyományos iparágakban tevékenykedő cégek domináltak, tehát leginkább autóipari cégek, illetve gyógyszeripari cégek. Ez a 2020-as években szinte semmit sem változott Európában, ugyanezek a cégek vezetik a kutatásfejlesztési listát olyan szempontból, hogy ők költenek a legtöbbet kutatásfejlesztésre, viszont Amerikában ez mára ugyebár teljesen megváltozott, mára olyan tech cégek végzik a legtöbb kutatásfejlesztést, mint például az Alphabet, aki a Google-nek a tulajdonosa, vagy a Meta, aki a Facebooknak a tulajdonosa. Összefoglalva, a Draghi jelentés egyértelműen úgy gondolja, hogy az, hogy Európa nem képes sikeres tech cégeket felfejleszteni, az vezetett odáig, hogy a termelékenység növekedés elmarad az amerikaitól, és ezért a jelentés nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne konkrétan ezt a technológiai iparágat sikeresebben fejleszteni Európában.
És még nem késő ezt megtenni 2024-ben?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és itt talán egy jó pillanat van arra is, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez a termelékenység növekedési probléma, meg az a probléma, hogy Európa nehezen tudja megtartani a tech startupokat a piacra vitelig, az nem egy európai probléma. Tehát én Kanadában élek, itt ugyan ezek a problémák vannak, és ez egy nagyon releváns kérdés szerintem, hogy mennyire lehet ezeket a tendenciákat gazdaságpolitikai eszközökkel megváltoztatni. Tehát a probléma nagyon egyszerűen megfogalmazva az, hogy jó ötletek, jó alapkutatások Európában, Kanadában is történnek, még a startupok számában is egyébként jól teljesít Európa, ahol kialakul a rés, hogy azon a ponton, amikor már ezeknek a startupoknak van egyébként egy jó ötlete, volt egy első kör finanszírozás, viszont most már a skálázási szakasznál tartanak, most már piacra akarják vinni a terméket. Ezen a ponton szokták elveszíteni mind egyébként az európai, mind a kanadai cégek ezeket a vállalatokat, akik általában áttelepülnek Amerikába.
És azt mondod, hogy ezt gazdaságpolitikai eszközökkel nem biztos, hogy orvosolni lehet?
A Draghi jelentés egyértelműen úgy gondolja, hogy annak az oka, hogy Európa ezeket az alapkutatásokat nem tudja sikeres nagy európai cégekké fejleszteni házon belül. Ennek az az oka, hogy hiányzik a finanszírozási alap Európában. Ez nagyon jó hír lenne, mert ez gazdaságpolitikai eszközökkel valamilyen szinten lehetne elősegíteni, lehetne orvosolni, hogy ezek a vállalatok kedvező feltételek mellett jussanak finanszírozáshoz az európai piacon belül. Ez szerintem egy sokkal vitatottabb kérdés viszont, és ugye visszatérve a kérdés az, hogy ezt egyébként mennyire lehet visszafordítani ezeket a tendenciákat. Ugye ezekben a tendenciákban általában van egy hatalmas útfüggőség, úgy szoktuk mondani. Tehát az, hogy a Silicon Valley milyen előnyöket tud biztosítani ma egy startup cégnek, akár finanszírozásban, azok olyan dolgok, amiket most egy másodvonalbéli országnak sokkal nehezebb lesz visszahozni, és nem is biztos, hogy be lehet pótolni.
Akkor te hogy látod, hogy valójában mi lenne egy pontosabb válasz erre a problémára?
Azt gondolom, hogy nem egyértelmű egyébként, hogy ezekben a gazdaságokban feltétlenül az a cél, hogy akkora vállalatokat fejlesszünk ki, amik mondjuk egy Metával vagy egy Alphabettel tudnak versenyezni. Tehát mondok egy példát, Kanadában végezték el lényegében azokat az alapkutatásokat, ami a mai mesterséges intelligenciát lehetővé teszik. Ez egy tökéletes példa arra, hogy amikor ennek a piaci alkalmazásai ugye mind Amerikában jöttek létre, az OpenAI, az egyéb cégek, akik ebbe a mesterséges intelligenciában most a legversenyképesebbnek tűnnek, ezek mind amerikai cégek. Ezt lehet olyan szempontból nézni, hogy Kanada egy csomó állami pénzt költött ezeknek a kutatásoknak az elvégzésére, és utána a nagy halakat úgymond elveszítette. Viszont az is látszik, hogy Toronto egy másodvonalbéli mesterséges intelligenciában elég erős város, és ez egy nyitott kérdés, de ilyen szempontból lehet, hogy a kanadai adófizetőknek ez így is egy jó befektetés volt, hiszen a gazdasági hasznát ennek az alapkutatásnak részben ugyanúgy megvalósul Torontóban.
Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy önmagában az a gondolat, hogy ilyen nagymértékű beruházásokat végezzen az EU, ez támogatható, de nem biztos, hogy azt kell célul kitűzni, hogy megcsináljuk az európai Alphabetet.
Pontosan, ez az egyik konklúzió. A másik szempont az az, hogy a Draghi jelentés mellett kijöttek egyébként kicsit korábban más tanulmányok is, amik az európai innovációs problémákkal foglalkoztak. Ugyanazokat a tüneteket diagnosztizálták lényegében, hogy itt a tech-szektor termelékenységével van probléma, de ők nem a finanszírozási problémákat nevezték meg fő oknak, hanem azt, hogy Amerikával ellentétben azt a pénzt, amit az EU jelenleg kutatásokra költ, azokat nem jól költi el, hogy Amerikához képest sokkal kevésbé kockázatos, sokkal kevésbé forradalmi technológiák fejlesztésén dolgoznak, és hogyha ugyanezt a pénzt elköltenék egy másik intézményi struktúrában, annak lehet, hogy sokkal nagyobb lenne a hozadéka.
Ez egyébként azért is érdekes, mert azt gondolná az ember, hogy mondjuk Amerikában pont, hogy kevésbé van meg ennek az ilyen állami intézményi háttere, mint Európában.
Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, mert az amerikaiak nagyon jók abban szerintem, hogy a piaci logika számlájára írják azokat a gazdasági sikertörténeteket, ami mögött egyébként hatalmas állami pénzek és hatalmas állami beavatkozás van a chipipar. Erre például egy jó példa.
Még Kínáról nem beszéltünk eddig, pedig a Draghi jelentésnek ez is egy fontos része, hogy nem csak Amerikához, hanem Kínához képest is úgy tűnik, hogy nagy bajban van az európai versenyképesség. Itt mik a fő magyarázatok?
Az egyik az, hogy Kína ugye egy dinamikusan növekvő gazdaság volt az elmúlt évtizedekben, ami sokkal nagyobb állami beavatkozás mellett történt, mint azt láttuk mondjuk a nyugati világban. Egyfelől Kína nagyon sok, például zöld technológiában rengeteg olyan technológiát fejlesztett ki, ami hasznos a világgazdaság számára. Viszont, amikor mondjuk azt nézzük, hogy milyen feltételek mellett tudnak mondjuk európai, amerikai elektromos autók versenyezni, akkor felvetődik az, hogy mennyire összemérhető egy kínai elektromos autó, amiben valamennyi állami támogatás van, egy olyan nyugati gyártású elektromos autóval, ami mögött lehet, hogy sokkal kevesebb állami támogatás van. Tehát ez nem egy fair verseny bizonyos szempontból. Részben emiatt éleződött ki ez az egész világkereskedelmi vita Kína és Amerika, meg most már egyre inkább Kína és a nyugat között, hogy milyen legitim használati módjai vannak az iparpolitikának, és hogyan tudunk egy olyan világgazdaságban együttműködni, ahol az iparpolitika része az állami gazdaságpolitikának.
Végsősorban ez a 800 milliárd eurónyi beruházás, amit Draghi szorgalmaz, ez valahogy ennek a pótlása lenne, nem? Hogyha nem is egy közvetlen állami támogatásról van szó, hiszen az EU nem egy állam önmagában, de mégis valahogy, mintha ezt akarná bepótolni.
Igen, és egyébként Kínában régóta jelen van állami támogatás a zöld szektorok fejlesztésében. Ugye ez Amerikában is 2022-ben nagyon nagy mértékben megjelent, és a Draghi jelentés elég világosan fogalmaz abban, hogy Európa nem fogja tudni megőrizni a versenyképességét, hogyha hasonló erőforrásokat nem tesz bele ezekbe a szektorokba.
A Draghi jelentés Orbán Viktor fantáziáját is megmozgatta, és érdekes módon nem úgy beszél róla, ahogy a brüsszeli jelentésekről általában szokott.
Valahogyan a botrány politika felé mennek a dolgok, nem csak Magyarországon egyébként, hanem a nemzetközi világban is. Az ilyen mélyebb elemzések kevésbé képesek eluralni a politikai közgondolkodást, kár érte. Ez a jelentés megérdemelni.
Orbánnak tetszik, hogy Draghi szembenéz Európa lemaradásával, de a megoldási javaslatait már nem fogadja olyan jó szívvel.
A jelentésnek van egy második része is, azt nem ajánlom olvasásra, nem is mondom, hogy felesleges, javaslatokat tesz. Ezeket most azért nem ismertetem, mert ezeknek egy része egybevág azzal, amit mi gondolunk, és vannak olyan javaslatok, amelyek nem vágnak egybe. Alapvetően egy föderalista megoldási irányban látja a megoldás az elnök úr.
Gazdaságilag több integrációt akar, politikailag meg kevesebbet. Csak hogy ez nem így működik. Az Európai Unióban tapasztalható politikai integráció az elmúlt évtizedekben nem azért történt, mert a politikusok annyira fel akarták adni azt, amit nemzeti szinten önrendelkezés tekintetében már volt nekik.
Magyari Péter, a Válasz Online újságírója azt mondja, hogy ha kezdeni akarunk valamit a Draghi által felvázolt problémákkal, akkor óhatatlanul szorosabbra kell fonni az európai együttműködést is.
Ezek a dolgok mindig következtek a gazdasági integrációból. A gazdasági integráció eljutott egy bizonyos szintre, és akkor jöttek problémák, amit politikai döntésekkel kellett kezelni. Erre van az a híres európai mondás, hogy az integráció olyan, mint egy bicikli, hogyha nem tekered a pedált, akkor el fogsz esni. Orbán Viktor azt mondta, hogy a hadipari közös fejlesztéseket és a katonapolitikát szét lehet egymástól választani. Ebben persze, de valójában meg nem lehet, mert hogyha közös felszerelést gyártasz, akkor meg kell bíznod a másikban. Ennek egy nagyon konkrét példája, hogyha Csehországban készítik a töltényt a Lengyelországban összerakott puskához, amit a magyar hadseregben rendszeresítenek, akkor ennek a három országnak el kell hinnie, hogy egy konfliktus esetén együtt fognak működni. És ahhoz, hogy ez biztos és garantált legyen, ahhoz katonai politikai együttműködés kell, mert akkor közösen kell eldönteni, hogy ki a barát és ki az ellenség. Kit, milyen helyzetben védesz meg? Hogy utána ebből már ne lehessen vita, amikor a dolog éles helyzetben előkerül.
De akkor igazából Drági nem vonja le ennyire konkrétan ezt a következtetést, hogy valóban egyre többet fel kell adni azon állóságunkból, hogyha ezt akarjuk. És akkor ilyen értelemben Orbán Viktornak is megvan az a lehetősége, hogy hát dicsérje a gazdasági elemzésnek az alaposságát, és nem kell egyetértését adnia ahhoz, hogy akkor majd a mi saját szuverenitásunkból engedünk.
Formailag igaz, amit mondasz, ha egy kicsit valaki gondolkodik, akkor meg nem igaz, mert ez olyan, mintha Drági azt mondaná, hogy gyorsabban kell futnunk, és a magyar kormány azt mondja, hogy igen, ezzel egyet tudunk érteni, de azzal már nem értünk egyet, hogy használjuk a lábainkat.
Az elmúlt néhány hétben, mióta megjelent ez a jelentés, azóta mit lehet látni különböző kormányok, miniszterelnökök, hogyan fogadták ezt az egész csomagot?
A Drági jelentés az elég kiegyensúlyozott ahhoz, hogy például minden nagy pártcsalád európai szinten megtalálja benne a neki kedves témákat. Van azonban a Drági jelentésnek egy nagyon éles pontja, ami nagyon komoly vitákhoz vezetett már eddig is, és a következő egy-másfél év legfontosabb európai vitáit meg is fogja határozni. Ez pedig a közös pénz kérdése, a közös adósság kérdése. Drági jelentés azt állítja, hogy évente körülbelül 800 milliárd euró befektetésre lenne szüksége az európai gazdaságnak ahhoz, hogy simán tartsa a lépést az amerikaival és a kínaival. És azt mondja a Drági, hogy ennek a finanszírozása csak úgy képzelhető el, hogy az Európai Unió közös hitelt vesz fel. Ahogy ez történt az RRF esetében is, ez egyetlen igazán nagy európai projekt, ahol közös hitelfelvétel történt.
Ez volt a járvány utáni helyreállítási alap.
Így van, igen, igen. Viszont ez az ötlet, ez főleg a nettó befizető tagállamokat, akik aztán majd a törlesztés javát magukra kell, hogy vállalják a 2030-as, 40-es, 50-es, 60-as években, azok ettől jó részt írtóznak. Tehát a svéd miniszterelnök, az például rögtön a terv nyilvánosságra hozatala után sietett egy interjúban elmondani, hogy nagyon érdekes a Drági jelentés, erről még sokat fogunk beszélni, vitázni, ő szellemileg rendkívül inspirálónak találja, mondjuk konkrétan a hitelrész az irreális. Szintén néhány nappal később a német pénzügyminiszter tartott egy beszédet a berlini parlamentben, azt mondta, hogy ez elképzelhetetlen, hogy újabb közös hitelt vegyünk föl.
Azt mondod, hogy elsősorban a nagy nettó befizető tagállamok azok, amik ellenzik a hitelfelvételt, de a magyar kormány is az elmúlt években általában ellenezte a közös hitelnek a gondolatát. Orbán Viktornak mi baja van ezzel, és baja van ezzel a Drági jelentésben is?
Igen, ezzel baja van a Drági jelentésben is, sőt, a magyar parlamentnek van egy határozata, amiben felszólítja a kormányt, hogy az Európai Tanácsban semmilyen új közös hitelfelvételbe ne menjen bele. A magyar álláspontnak szerintem két oka is van. Az egyik az, hogy Orbánnak van olyan szerepköre, hogy ő minden integrációt erősítő tervet ellenez, és nyilván a közös hitelfelvétel az megerősíti az Európai Bizottságot. Tehát a bizottságnak lesz saját pénze, az mégiscsak egy elmozdulása a federatív Európa irányába. Szóval akinek van pénze, annak lesz ereje is. Ezt megtanulta Orbán Viktor, nem véletlen, hogy a magyar gazdaságot igyekezett a hozzá nagyon hű szövetséges emberek alá rendezni. A másik ezzel kapcsolatos dolog, hogy az Orbán ugye megpróbál egy valójában egy pán-európai rendszerben szövetséget kiépíteni, erről szól a Patrióták új frakció is, és ebben a politikai irányzatban ez egy viszonylag erős nézet, hogy nem akarunk közös adósságot. Ez még egy olyan ügy, amivel össze lehet fogni ezt a fajta jobboldali szövetséget, míg akár a kicsit moderáltabb nyugat-európai konzervatív irányból is.
Ugye ez a jelentés, ez tulajdonképpen azt mondja, hogy ahhoz, hogy ne maradjunk hát tényleg örökre az USA-tól, meg Kínától, ahhoz teljes gazdasági fordulat kell, több beruházás, több kutatásfejlesztés, több innováció, hatékonyabb termelés. Erre az egészre tekinthetünk most úgy, mint Ursula von der Leyen kormány programjára?
Hú, ez nagyon izgalmas kérdés, mert egyrészt igen, másrészt Ursula von der Leyen mégsem tud kormányprogrammal előjönni, mert ahhoz azért meg van kötve a keze. Igaz, hogy a bizottság munkatársai fogalmazzák meg az új jogszabályokat, de amit a tanács és a parlament nem enged át, amire a tanács nem ad felhatalmazást, ezt nem tudja megcsinálni. A közös védelempolitika erősítése, erről legalább két éve elég sokat beszél. Versenyképesség, high-tech iparágba befektetés. Ezek meglévő dolgok, és ezeket az irányokat kellett neki megerősítetnie egy külső, mindenki által nagyjából elismert bölccsel. És Mária Draghi egy ilyen figura, akit nagyjából mindenki elismer Európában, és egyébként ez bizonyos értelemben az Ursula von der Leyen politikai gyengeségét mutatja, hogy nem tudott magának írni egy ilyet, hanem kellett keresnie kívülről egy tekintélyt, aki elkészíti ezt a dokumentumot helyette. Nem mint a saját tervét, hanem mint az általános bölcselet által kinyilvánított jó utat tudja bemutatni. Ez kicsit olyan, mint amikor a korábbi történelmi korokban az uralkodók nem azt mondták, hogy ezt és ezt akarom, hanem az istenek azt üzenték, hogy ezt és ezt kell csinálnunk.
Igen, a Super Mario-nak egy újabb fokozata valóban itt a transzcendens skálán. Most összességében milyen esélyt látod annak, hogy ebből a Draghi jelentésből tényleg legyen is valami? Milyen politikai feltételei vannak ennek? Van-e egyáltalán bármilyen mozgástere abban a bizottság elnökének, hogy ezt keresztül vigye?
Abban konszenzus látszik, hogy a versenyképesség az új varázsige, hogyha már itt a spirituális, szakrális szintre kezdtük elvinni a beszélgetés fonalát. Szóval a versenyképességet hogyan próbáljuk megjavítani, az még egy izgalmas meccs lesz. Az nagyon valószínű, hogy abban, hogy kicsit lazuljanak a bürokratikus szabályok, engedélyek, amelyeknek a vállalkozásoknak meg kell felelniük, erre mindenkinek van igénye. Ugyanígy lesznek olyan ötletek, még ilyen iparági támogatási javaslatok, amik valószínűleg könnyedén át fognak menni, illetve mindenkinek ez lesz a hivatkozási alapja, hogy én azért mondom, amit mondok, mert az európai versenyképességet meg kell menteni. Iszonyú sok vita lesz arra, hogy mi legyen a következő 7 éves kohéziós pénzekkel, amikben ugye mi nagyon érdekeltek vagyunk, mert akkor még biztos, hogy a szegény országok közé fogunk tartozni. Hát a Draghi jelentés az elég radikális változásokat javasol abban, hogy hogyan legyen kiosztva az EU-s pénz, és ez mind arra megy, hogy a nemzeti kormányoknak kisebb legyen a mozgásterük bizonyos értelemben meg nagyobb. Most úgy néz ki, hogy arra költi az adott ország az EU-s pénzét lényegében, amire akarja. Ez a kohéziós támogatás. Ha 2000 lombkoronasétányt akar építeni egy ország, akkor építhet 2000 lombkoronasétányt. És utána begyűjtik az összes számlát, ami keletkezik az építkezés közben, a fővállalkozó telefonszámlájától kezdve a faipari munkákig, a favágók kifizetéséig minden, és ha minden számla rendben van, és áll mögötte teljesítési igazolás, akkor az EU ezt utófinanszírozza. Az a rendszer, ami a Draghi is mondja, hogy kellene, azt mondja, hogy velünk egyeztetni kell a cél, tehát csak olyanra költhetsz, amire mi is azt mondjuk, hogy igen, ennek nálatok van értelme, viszont az első részletet ebből a pénzből te szabadon elköltheted, és nem fogunk utána menni a számláknak, tehát akkor építess meg az egészet a Mészáros Lőrinccel, te nekem édes mindegy. De a letelt határidők oda fog menni, és megnézem, hogy ez a dolog, amiben megállapodtunk, az elkészült-e, és nem készült-e, akkor nem kapsz több pénzt.
Szóval akkor összességében, ha jól értem, azt mondod, hogy vannak ennek a jelentésnek bizonyos elemei, amik nagy vitákon keresztül adott esetben majd átmehetnek akár a tanácson, és lehet belőlük valami, de hogy ennek az egésznek az alapja, vagy hát ami igazából ahhoz kéne, hogy tényleg ekkora hatalmas beruházási cunamit lehessen indítani, amihez a hitel kéne, az viszont akkor gyakorlatilag esélytelen.
Egyáltalán biztos, hogy esélytelen, tehát az Európai Unióban az a jó, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy nagyon-nagyon nagyot akarok, a másik oldal azt mondja, hogy ez teljesen irányos, ebből semmi sem lehet, és akkor lesz belőle egy közepes dolog. Abszolút el tudom képzelni, hogy lesz majd valamilyen közös beruházási hitelkeret, csak azt nem viszik majd bele a közös költségvetésbe a törlesztő részletét, hanem, és most nem akarom nem mutatni a Partizán hallgatóit, de amikor a görögöket meg kellett menteni, akkor Luxemburgba létrehoztak egy olyan pénzügyi alapot, amit papíron nem az Európai Unió hozott létre, bár minden ízében úgy nézett ki, hanem a tagállamok fokozott együttműködése volt. Tehát ez egy kormányközi megállapodás alapján ment ki a pénz a görögöknek, portugáloknak, spanyoloknak, olaszoknak, íreknek, amikor őket kellett megmenteni. És akkor ezt a kérdésből ki lehetett cselezni, mert papíron nem adósodtunk el, hanem az egyes kormányok szövetségben adósodtak el.
Ez volt a Péntek reggel a Partizán Hírháttér podcastjának e heti adása. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Kósa Levente. Zene és hang, Hirsik Bence. Animáció, Rádi Gábor. Kreatív producer, Laki Gergely.